Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ma egy nagyon sokakat érintő könyvről lesz szó. Ha gyermekként sokkal talpra esettebbnek kellett lenned, mint a kortársaidnak, mert a szüleid ezt várták el tőled, ha már kora gyermekkorodban felnőttként kezeltek, és egész életedben áldozatokat hoztál másokért, ha mindenki más fontosabb számodra önmagadnál, ha nem tudod elengedni a kontrollt és tökéletességre törekszel, ha nem veszel tudomást arról, hogy kimerültél, és akkor is kitartasz, ha közben önmagadat zsigereled ki, akkor ez a könyv neked szól. Olvashatjuk az Ellopott gyermekkor című új kötet fülszövegében. A szerző Bibók Bea pszichológus, szexuálpszichológus konkrét példákon keresztül mutatja be, hogyan alakul ki és működik a parentifikáció, és milyen párkapcsolati nehézségei lehetnek azoknak, akik ilyen kisfelnőttként álltak helyt gyerekkorukban. És közben az is kiderül, miért kell feltétlenül megtanulniuk felismerni és érvényesíteni saját igényeiket. Bibók Beával most onnan indul a beszélgetésünk, milyen tapasztalatai késztették arra, hogy megírja ezt a könyvet?
Hát ez egy érdekes történet, mert ugye a családterápiás fogalomrendszerben ismert ez a kifejezés, hogy parentifikáció, ami egy olyan dinamikát jelent a családban, mint rendszerben, ugye család- és párterápia rendszer szemléletű terápiás technika, illetve a család- és párkapcsolat az egy rendszer. És ebben a rendszerben benne vannak a gyerekek, és amikor valamilyen oknál fogva a gyerekekre nem a koruknak megfelelő felelősség hárul, vagy azért, mert beteg anya, vagy érzelmileg nem stabil, vagy van egy alkoholista szülő a családban, aki pont az alkoholizmusával pont úgy irányít, mint egyébként egy gyerek, egy kisgyermek irányít a családban. Tehát ő irányít az állapotával, a hangulatával, a hazajön, nem jön haza a kocsmából, iszik, nem iszik, részeg, nem részeg, elkölti a pénzt, nem költi el, alszik, vagy nem alszik, összehány mindent, vagy nem hány össze. És ugye emellett van egy kapcsolatfüggő anya például, aki nem tud kilépni egy ilyen kapcsolatból, és a gyerek valahogy elkezdi kiegyensúlyozni a családot. Most ezt a példát részleteztem, de hogy alapvetően egy olyan dinamika a parentifikáció, amiben a gyermek nem a korának megfelelő felelősségvállalással él. Ennek mind fizikai, mind érzelmi oldala ismert. Tehát érzelmileg támogatni, vagy lemondani a saját szükségletemről gyerekként azért, hogy a szüleimnek jobb legyen, vagy mondjuk pesztonkálni a testvéremet, vigyázni rá, kielégíteni a testvérem fizikai szükségletét. Ezek mind-mind megterhelőek a gyermek számára, és felborulnak a szerepek, és a gyerek válik nagyon jó probléma megoldóvá. Nagyon sokszor hallom például azt, hogy én rimánkodtam a szüleimnek 8 évesen, hogy váljanak el. Hogy micsoda felelősségvállalás ez például, hogy a gyerek már gondolkozik azon, hogy sokkal jobb lenne mindenkinek, és kifejezetten a szülőknek is, hogyha szétválnának. Ez egy nagyon fejlett gondolkodást igényel a gyerektől, és hogy ezek a gyerekek egyébként mondhatnám, hogy az anyatejjel szívják magukba azt, hogy nem lehetnek gyerekek, különösen akkor nem, amikor van a családban egy olyan jelenség, mondjuk több gyerek van a családban, és az anya kétféle üzenetet tud küldeni a gyerekeknek. Az egyik az, hogy legyél önálló, ne legyen veled baj, old meg, legyél talpra esett. Ezek a gyerekek így is parentifikálódhatnak, hiszen ők nem kapnak biztonságot, és azt gondolják, hogyha leképezzük anya szükségletét, és én teljesítem ezeket a vágyokat, szükségleteket, akkor anya jobban fogja magát érezni, és ugye mindig egy jól lévő anya tud biztonságot adni, tehát a gyerekek lemondanak a saját szükségletükről azért, hogy anya jobban érezze magát, és gyakorlatilag megalkotják a saját biztonságérzetüket a gyerekek, amit nem kapnak meg az anyától.
És ezzel együtt a szeretetet is? Tehát, hogy ezzel együtt szeretve is vannak a biztonságban?
Hát ők nagyon sokat dolgoznak azért, hogy szerethetőnek érezzék magukat. Ők azok egyébként azok a jó gyerekek, akikkel nincs baj. önállóak, megtanulnak korán olvasni, egyébként nagyon magányos gyerekek, és nagyon szeretnek elhúzódni egy könyvvel, azért, mert hogy sokszor a családban nem kimutathatóak az érzelmek, mert annyira az az üzenet, hogy ne legyen veled probléma, gyakorlatilag az élet pragmatikus területén kezdenek el bizonyítani, miközben nagyon hiányoznak nekik az érzelmek, a szeretet, a pozitív visszajelzés, de mégis ilyen kis okos probléma megoldókká válnak. Nagyon érdekes, hogy a testvér felé pedig az anya nagyon sokszor ellentétes üzenetet küld, és hangsúlyoznám, hogy nagyon sokszor tudattalanul. Ne nőj fel, maradj mindig közel hozzám, ne hagyj egyedül, és ezek a gyerekek infantilizálva vannak a családban, nem fejeződik be az érzelmi érésük, mert az anya nem választja le magáról. Ez a gyerek lesz az, aki fizikailag mindig közel marad az anyához, hát nagyon jellemző, hogy később is otthon ragad, nem költözik el, egészen elképesztő történeteket hallok, volt olyan 51 néhány éves kliensem, akinek bűntudata volt attól, hogy ő arra gondolt, hogy szeretne már végre elköltözni az édesanyjától, és még egy szűz férfi volt. Tehát még soha-soha nem volt barátnője, mert folyamatosan az anyja mellett élt, és nyilván itt a háttérben nagyon sokszor egy érzelmileg zsaroló anya van, aki bűntudatot kelt akkor, ha megtudja, hogy a fia el akarja mondjuk hagyni a házat, a fia vagy a lánya. Ez a férfi például, amikor adtam egy házi feladatot a terápián, hogy csak nézegessen albérleteket, és ha talál olyat, ami szimpatikus lenne neki, tehát hogy egyáltalán csak ábrándozzon egy kicsit erről a lehetőségről, akkor ezt nem tudta megtenni több ülésen keresztül, mert akkora bűntudata volt ettől, hogy nem tudta magát rávenni, hogy kinyissa bármelyik ingatlanos portált.
A bűntudatról majd még kellene beszélnünk szerintem, mert ez nagyon érdekes, írod is, hogy ez a legnehezebb érzés, vagy ez a legkeményebb, amivel egy gyerek, és nyilván egy felnőtt is szembesülhet. Alkoholizmust említetted, és ezt, amikor testvér születik, de nagyon érdekes, hogy ennél valahogy kevésbé észrevehető probléma is lehet a családban, amitől parentifikálódik a gyerek, ahogyan olvasom a könyvedben, például a szülő életközépi válsága, vagy hát természetesen a válás, ugye, amikor egyedül marad az egyik szülő.
Hát igen, és hogy azért hangsúlyozom, hogy ugye ez elkezdődhet a családban egészen pici korban, bár a szakirodalom ugye azt írja, hogy ez egy néhány éves kortól jellemző a családokban, de amikor az anya nem választja le, tehát az egyik gyereket magához ragasztja, és a másik egyszerűen nem fér bele ebbe a szimbiózisba, akkor ott már gyakorlatilag az anya teljes szívja magába azt, hogy küzdenem kell a szeretetért. És ugye nagyon érdekes, mert a gyerekek bűntudatot éreznek akkor, amikor a családban a szülők nincsenek jól. Ezért van például az, hogy válláskor mindig javaslom a klienseimnek, hogy sokszor mondják el a már nagyobb gyerekeknek is, hogy mindketten nagyon szeretünk, téged is mindig szeretni fogunk, de nem te vagy a hibás azért, ami történik. Mert a gyerekek sokszor érzik úgy, hogy biztos ők csináltak valamit rosszul, vagy ők voltak rossz gyerekek, hogy a szülő nem boldog. Na most ugyanez vonatkozik akkor is, amikor a szülőnek problémái vannak. Magyarul mindig egy olyan szülő áll a háttérben, aki nincsen jól. Jellemző a szorongó-ambivalens kötődés, tehát a szorongó-ambivalens anyák gyakorlatilag ellentétes üzeneteket küldenek a csecsemőnek, mert a biztonságosan kötődő anya azt mondja, hogy mindig mindent a gyerek szükségletei szerint csinál. Hangsúlyozom, hogy csecsemőkorról beszélünk, és nem arról beszélek, hogy hogyan neveljünk narcisztikus gyerekeket, hanem hogy leköveti a gyermek szükségletét, és az anya képes félretenni a saját szükségleteit. Viszont egy szorongó ambivalens anya ellentétes üzeneteket küld, amikor a gyerek 7 hónapos korban elkezd mászni, az az első autonóm törekvése, onnantól kezdve a szorongó ambivalens anyák mindig aggódóak és féltik a gyereket, és érzi a gyerek anyának a bizonytalanságát. Ez sokszor egy éretlenségből fakad, mert hogy ő is egy szorongó, ambivalens anyától tanult megkötődni. Egyszerűen így ezekben a szoros kapcsolatokban tanyát ver az aggodalom, a katasztrofizálás, a félelem, és a gyerek leképezi az anya szükségletét, tehát már is látjuk, hogy megfordulnak a szerepek, és visszamászik anyához, például a mászó gyermek. A játszótéren nagyon szépen lehet látni, hogy szorongóambivalens anyáknak a gyerekei nem távolodnak el az anyától, vagy elmegy egy kicsit, azonnal visszaszalad. Én szépen meg lehet ezt figyelni. És innentől kezdve a gyerek már nem a saját szükségletét elégíti ki, illetve az anya sem a gyerek szükségletét elégíti ki, hanem a gyerek kezd el az anyához igazodni, és lemond a saját szükségletéről. És gyakorlatilag ez fejlődik a gyermekben, hogy nem kapcsolódik a saját magához, mert akkor bűntudata lenne, hogy anya nincs jól, és ő nem segít neki megnyugodni, ellazulni, vagy letenni a problémákat. Ugye fizikailag is ez jelenik meg, hogy anya mondjuk elvált, és nagyon sokszor az ellentétes nemű gyereket maga mellé emeli az anya, mint egy társat. Egyébként nagyon sokszor látom, hogy azonos nemű gyereket is, tehát egy anya simán a lányát is felemeli barátnői szerepbe, és vele beszéli meg mondjuk a legújabb pasi élményét, az anyagi problémákat, befogja a háztartás vezetésbe feladatokat, korának nem megfelelő feladatokat hárít rá, és itt is megtörténik a parentifikáció.
Min múlik az, hogy a parentifikált gyerek nagyon korán elmegy otthonról, tehát mit tudom én, 18 éves korában, amikor már lehet, akkor elhagyja a szülői házat, vagy pedig állandó szimbiózisban marad a szülőkkel, és felnőtt korban is azt érzi, hogy neki ott teljesíteni kell, dolga van, és szülőként kell működni a saját szüleivel. Szóval ez mind múlik, hogy melyik utat választja a gyerek?
Hát ha például egy narcisztikus anyuka van a háttérben, aki mindig csak azt tudja jutalmazni, hogy a gyereke milyen jó eredményeket hoz, ugyanis ilyen narcisztikus szülőkre ez nagyon jellemző. Mindig megszoktam egyébként a kliensemtől kérdezni, hogy szokta-e őt az anyukája dicsérni kiskorában például, vagy felnőtt korában is akár, és sokszor mondják azt, hogy nem, hogy nem igazán kaptak pozitív visszajelzést, mert hogy olyan természetes volt, hogy maximálisan teljesítenek. És akkor így néha észbe kapnak, hogy jaj, rosszat mondtam, mert hogy a szomszéd néni sokszor mondta nekem, hogy anya mindig dicsér engem. És ilyenkor helyesbítek, hogy anya arra használja az ő érdemeit és sikereit és elért eredményeit, hogy a saját presztízsét növelje a külvilág előtt, hogy nekem milyen nagyszerű gyerekem van, hogy én neveltem ilyen nagyszerű gyereket. Na most ezek a fiatalok, akik nagyon-nagyon korán azt tanulják meg, hogy önállónak kell lennem, gyakorlatiasnak, mert hát akkor érzem magam biztonságban, ha egy elváró szülő mellett én hozom a maximumot, mert akkor nem fogják megvonni a szeretetet, ez az illúzió. A probléma az, hogy nem is nagyon kapnak szeretetet ezek a gyerekek, de hogy ők valahogy ezt az illúziót tekintik alapigazságnak, hogyha én mindig mindent kimaxolok, akkor szerethető vagyok. Tehát ezekből a gyerekekből koravén gyerekek lesznek, korán felnőnek, és valahol érzik, hogy nem olyan jó otthon, és megvan a bátorságuk is arra, hogy elmenjenek. Nagyon sok történetet hallok, és ez az én történetem is, hogy 14 éves koromban kerültem kollégiumba, nem volt internet, nem volt telefon, havi egyetlen egyszer 22 órára mehettem haza a kollégiumi díjért, 100 kilométerre laktam, és még szombaton iskolában jártunk, és hogy én nekem 14 éves korom óta ennyi volt a család. Nyáron természetesen dolgoznom kellett. Nagyon sok parentifikált gyerek élettörténetében hallom azt, hogy ők maguk akarnak munkát vállalni, legalábbis ez az ő megélésük, de alapvetően ez a családi kultúrában van benne, hogy vagy elhangzik egy elvárás, vagy egyszerűen sajnálják a szülőket. Ugye nagyon empatikusak ezek a gyerekek, ezért végtelen érzékenységgel át tudják élni a szülő nehézségeit, és mivel megvan a kompetenciájuk, azt mondják, hogy jó, majd én megoldom. Ez a parentifikáltnak ez a vezérmondatuk, hogy majd én megoldom. Én úgy is megoldom. Nincs lehetetlen. Ez onnan jön, hogy nagyon-nagyon kora gyermekkor óta problémákat oldanak meg. Tehát ők lesznek a talpra esettek, akik elkezdik megoldani az életüket, saját életüket, nem szeretnek segítséget kérni, rengeteg ilyet hallok, hogy bevásárolnak a férjével, és a nő fölkap 4 darab csomagot, a férjének marad 2, és hogy ez ilyen teljesen természetes, hogy ó, hát én elbírom ezt a 4-et. És nem jut eszébe, hogy segítséget kérjen, vagy valahogy egyenlő arányban osztuk meg ezeket a terheket, sem fizikailag, sem a családban a felelősségvállalás terhét. Ugye ezek az emberek nagyon szeretnek másik emberért felelősséget vállalni. Most van a másik típusú parentifikált, akinek bűntudatkeltő szülője van, tehát amikor ő autonóm akar lenni, akkor rögtön jön az érzelmi zsarolás, hogy mi az, hogy nem jöttél haza? Hát ennyit számít az anyád, vagy miért nem hívtál föl? Hát tényleg belőled már feldobhatom a talpamat? Ennyit számítok én? És ők azok, akik ott ragadnak, de hogy tulajdonképpen ebben a szimbiózisban és ők válnak felnőtté. Nagyon jellemző például, hogy még idősebb korban, amikor saját családjuk is van, folyamatosan az anya problémáit oldják meg. Tehát mindig segítenek, mindig aggódnak, hogy anyu elbírja-e, tehát ők válnak a saját szülőjük probléma megoldójává. Ez valahol egyébként egy időskorban természetes jelenség a családban, hogy a fiatal válik tulajdonképpen egy kompetens ereje teljében lévő felnőtt, és ő kezd el segíteni a mentálisan vagy fizikálisan hanyatló szüleinek. De ezekben a parentifikált gyermekek életében felnőttként az a probléma, hogy az egészséges középkorú anyák is érzelmileg tudják zsarolni, mégpedig azért, mert ezek az anyák nem küzdötték meg az életközépválság kihívásait, hiszen nem újultak meg, nem kerestek új célokat, nem váltottak munkahelyet. Ugye az életközépválság arról szól, hogy unjuk a férjünket, unjuk a munkánkat, kirepülnének a gyerekek, ha hagyná a szülő, és ott maradok egy megunt élettel és egy kiüresedett élettel, amiben nincsenek célok, nincsenek kihívások. Na most ez az a krízis az ember életében, minden ember életében, ami egy nagyon komoly krízis pont, úgy hívjuk ezt, hogy normatív krízis, tehát minden ember életében előfordul. És ilyenkor bizony feladatunk van magunkkal, meg kell tölteni az életünket. Gyerekek kirepültek, vélhetően valami fajta anyagi biztonságunk már van, barátokat kell szerezni, új célokat, nyelvet kell tanulni, hegyeket kell megmászni, társaságéletet kell élni, vagy társaságot kell szerezni, és magunkkal kell foglalkozni. És ezt én nem változó, hanem változtatókornak hívom. Tehát itt változtatni kell globálisan az életünkön, akár új munkahelyet is kereshetünk, sőt új szakmát is tanulhatunk. Na most azok az anyák, akik, vagy szülők, mert hogy az apa is lehet, vagy mindketten, akik ezt nem küzdik meg, tényleg egy óriási kiüresedést élnek meg. Általában itt egy érzelmi életlenség van a háttérben, és teljesen tudattalanul ezek az anyák már kiskortól kezdve úgy nevelik a gyereket, hogy visszatartják, infantilizálják, és hogy ne tudjon ez kirepülni. Tehát olyan értelemben nem válik talpra esetté ez a gyermek, annyira, mint az előző példában, amit mondtam, hogy van egy narcisztikus szülő, aki állandóan azért alakult ki ez a túlműködés, mert annyira meg akar a szülőnek felelni, hanem itt a gyerek úgy tud megfelelni a szülőnek, hogyha nem akar elmenni. Ez egy visszatartó nevelés. Lehet, hogy jó probléma megoldással rendelkezik a parentifikált gyerek, de hogy ezt folyamatosan a szülő igényeire fogja használni, és hátrahagyja a saját szükségleteit. Tehát nem tudom, hogy érzékelhető a kettő közt a különbség, hogy valahol mind a kettő a szülő szükségletét elégíti ki, csak az egyik üzenet az, hogy ne legyen veled gond, old meg magad. A másiknak meg az üzenete az, hogy ne menj el és ne hagyj egyedül, és old meg az én problémáimat.
És most itt tartsunk egy kis szünetet, Bibók be a pszichológussal, szexuálpszichológussal, az Ellopott gyermekkor című könyvéről. Folytatjuk a zene után a beszélgetést.